Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat negyedik szemeszterének 12. előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja a kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged negyedik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a Webrádió honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban is. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadóknak. Mai első előadónk Fráter Márk, 1986. augusztus 3-án született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium 6-osztályos oktatási rendszerében folytatta. Eleinte angol nyelvi tagozatra járt és jogi pályára készült. A gimnázium utolsó előtti évében váltott biológia-fizika tagozatra, mert érdeklődése a gyógyítás felé fordult. 2005-ben kitűnő eredménnyel érettségizett. Felvételi pontszáma mind az általános orvosi, mind a fogorvosi kar felvételi feltételeinek megfelelt. Kisebb vívódás után a fogorvosi pályát választotta, és jelenleg a Szegedi Tudományegyetem fogorvostudományi karának 5. éves hallgatója. Éveken át demonstrátori feladatokat vállalt az Anatómiai Intézetben, különösen a hallgatók oktatása érdekelte. Fogorvostan hallgatói tanulmányai mellett 2006-ban beiratkozott egészségügyi szakfordító és tolmács képzésre. 2008-ban meg is szerezte a szakfordítói és tolmács képzettséget. 2007-ben elnyerte Szegedváros ösztöndíját. 2008-ban kezdte meg tudományos diákköri munkáját a Szegedi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján, a Klinikai Mikrobiológiai és Diagnosztikai Intézet által meghirdetett Infekciókontroll a Fogászatban című témában. 2009. februárjában számolt be diákköri munkájának eredményeiről a helyi tudományos diákköri konferencia fogorvosi szekciójában, melyen első díjat nyert. Áprilisban pedig a fogorvostan hallgatók országos tudományos diákköri konferenciáján 2. helyezést ért el. Az antibiotikum profilaxis témakörében előadást tartott a Magyar Infekciókontroll Egyesület 13. kongresszusán 2009. júniusában. Nyári gyakorlatának egy részét Németországban töltötte, mivel 2009. augusztusában Reiche tanulmányutat nyert egy wolfsburgi magánklinikára. 2 hónappal ezelőtt a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság kongresszusán szerepelt poszterrel. A fogászat szakterületei közül különösen a szájsebészet és az esztétikai fogászat iránt érdeklődik. Felkérem Fráter Márkot, hogy tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt hallgatóság! A következő 25 percben arról fogok beszélni, hogy milyen veszélyekkel jár, ha indokolatlanul használunk antibiotikumot, és hogyan segíthetjük mi fogászok az antibiotikum rezisztencia rohamos terjedésének megakadályozását. Úgy gondolom, hogy az antibiotikumok alkalmazásának ellentmondásossága megkívánja, hogy egy kicsit távolabbról induljunk. Sir Alexander Fleming 1928-ban fedezte fel az első antibiotikumot, a penicillint. Ezzel lehetőség nyílt az emberiség számára, hogy felvehesse a harcot olyan fertőző betegségekkel, amelyek azelőtt néhány nap alatt halált okoztak. Fleming ezért a felfedezésért 1945-ben meg is kapta a Nobel-díjat. Szinte ma már természetes, hogy vannak különböző antibiotikumok, amelyekből csak be kell venni néhány tablettát, és már meg is gyógyult az ember. Ebből úgy tűnhet, mintha az antibiotikum csodaszer lenne, pedig nem az. Sokkal inkább lehetőség, amellyel fegyelmezetten kell élni. Ugyanis, ha felelőtlenül használjuk az antibiotikumokat, kifejezetten árthatnak nekünk. A legjobban azzal, ha éppen akkor nem használnak, amikor a legnagyobb szükségünk lenne rájuk. Az antibiotikum akkor veszíti el erejét a kórokozókkal szemben, amikor a kórokozók olyan képességeket fejlesztenek ki, amelyekkel ellenállóvá, tehát rezisztensé válnak az antibiotikumokkal szemben. A baktériumok, mint minden más élő szervezet, törekednek a túlélésre. Ezért folyamatosan próbálnak alkalmazkodni környezetük változásaihoz. A baktériumok számára a környezetük legfontosabb változását azoknak a gyógyszereknek a rendszeres alkalmazása jelenti, amelyeket éppen az elpusztításukra fejlesztettek ki. Tehát minden egyes alkalommal, amikor okkal vagy ok nélkül antibiotikumot használunk, újabb és újabb lehetőséget biztosítunk a kórokozóknak ezen ellenálló képesség kifejlesztésére. 1961-ben már meg is jelent az egyik leghíresebb, vagy inkább leghírhettebb rezisztens Staphylococcus aureus baktériumtörzs, az úgynevezett MRSA, amely mára már szinte mindegyik antibiotikumnak ellenáll, ezáltal a világ egyik legveszélyesebb úgynevezett multirezisztens kórokozója lett. Persze már nincs egyedül, vannak más rezisztens baktériumtörzsek is, mint például a multirezisztens gram-negatívok, és ez a képesség rohamosan terjed. És ez nagyon nagy baj. Nézzük csak meg, miért olyan nagy baj ez. Míg az antibiotikumokra érzékeny kórokozók által okozott fertőzések hatékonyan kezelhetők, addig a multirezisztens kórokozók által okozott fertőzésekkel szemben szinte alig, vagy egyáltalán nincs a kezünkben fegyver, ezáltal a multirezisztens kórokozók által fertőződött betegek kifejezetten súlyos állapotba kerülhetnek. És ez felesleges szenvedést jelent a betegnek, és plusz terhet a betegellátónak, sőt a finanszírozónak is. Mert ezek a betegek általában hosszabb ideig igényelnek kórházi ellátást, sőt gyakran intenzív terápiás ellátásra is szükségük van, és a halálozás is gyakori a multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések miatt. És ez plusz terhet jelent a kórházaknak is, mind fizikailag, mind anyagilag. Például egy MRSA pozitív beteg egy napi intenzív terápiás ellátása körülbelül 100 000 forintba kerül, és ez az összeg még nem tartalmazza az antibiotikumok költségét. Vezető infektológusaink szerint az antibiotikumok és a baktériumok közötti versengés tekintetében körülbelül 10-20 éve kezd kicsúszni a kezünkből az irányítás, és jelenleg vesztésre állunk a baktériumokkal szemben. Mi sem tükrözi ennek a veszélyét jobban, mint hogy az ECDC, tehát az Európai Betegségmegelőző és Járványvédelmi Központ nemzetközi figyelemfelhívásként kijelölt egy napot, az antibiotikumok napját, ez a nap november 18-a volt, amelyen egész Európában egységesen egyszerre próbálták ráirányítani a figyelmet az antibiotikumok helyes, fegyelmezett alkalmazására. 2008-ban kezdődött ez a kezdeményezés, 2008-ban a lakossághoz szóltak, míg 2009-ben már az orvosok figyelmét hívták fel a veszélyre. A kérdés az, hogy mit is tehetünk mi fogászok ennek érdekében, hisz tudjuk, hogy mi is és pácienseink is túl könnyen nyúlunk antibiotikumokhoz, gyakran ödéma csökkentés és fájdalomcsillapítás céljából is. A legfontosabb, hogy felhívjuk mind pácienseink, mind kollégáink figyelmét, hogy feleslegesen ne vegyenek be, és feleslegesen ne adjanak antibiotikumot. És ez kifejezetten igaz a profilaktikus antibiotikum használatra. Ugyanis antibiotikumokat kétféle céllal használhatunk. Terápiás céllal és profilaktikus céllal. Az antibiotikum terápia a már kialakult fertőzések gyógyítását szolgálja. Az antibiotikum profilaxis célja a fertőzések kialakulásának megakadályozása. Tehát akkor használunk profilaxist, amikor olyan beavatkozást kell végeznünk, amelynél fennáll a fertőzés veszélye. Hogyan is működik ez a fogászatban? A szájüregben körülbelül 500 különböző fajta baktérium van. Ezáltal vérzéssel és szövetroncsolással járó fogászati beavatkozásoknál baktériumok tömege jut a környező szövetekbe és a vérbe. Viszont ezt az egészséges páciens immunitása könnyedén legyőzi. viszont bizonyos alapbetegséggel rendelkező pácienseknél a baktériumok meg tudnak tapadni a szervezetben, például a szívben, a szívbelhártyán, vagy a szervezetben elhelyezett olyan endoprotéziseken, mint például a szívben elhelyezett műbillentyűkön, vagy az izületekben elhelyezett csípőprotézisen, vagy térprotézisen. A megtapadt baktériumok gyulladást okoznak, a szívben a szívbelhártya gyulladását, tehát endokarditiszt, amely egy életveszélyes állapot, az izületekben pedig a gyulladás következtében akár a protézis kilöködését is okozhatják. Természetesen minden műtétnél meg akarjuk előzni a fertőzés kialakulását. Erre valók a betegellátás higiénés szabályai, például a kézfertőtlenítés vagy az eszközök sterilizálása. De profilaxist csak akkor szabad alkalmazni, amikor annak jól meghatározott kritériumainak megfelel az eset. Az antibiotikum profilaxisnak a fogászatban két kritériuma van. Az egyik arról szól, hogy kiknél kell alkalmazni, ezen pácienseket nevezzük rizikópácienseknek, a másik arról szól, hogy milyen beavatkozásoknál kell alkalmazni. Ezek a nagyobb vérzéssel és szövetroncsolással járó fogászati beavatkozások. Csak e két tényező együttes jelenlétekor indokolt az antibiotikum profilaxis. Tehát rizikópácienseknél, akiknél vérzéssel járó fogászati beavatkozást kell végezni. Az antibiotikum profilaxis szakszerű alkalmazása érdekében már évek óta készülnek szakmai irányelvek, melyek meghatározzák ezeket a kritériumokat. Felsorolják, hogy a fertőzés szempontjából kik számítanak rizikópáciensnek, és melyek azok a beavatkozások, amelyeknél szükség van profilaxisra. A rizikópácienseket két csoportra sorolhatjuk, közepes kockázatú és magas kockázatú páciensekre. Régebben azt javasolták, hogy a közepes kockázatú páciensek és a magas kockázatú páciensek, akik természetesen súlyosabb alapbetegséggel rendelkeznek, a már a dián látható beavatkozás formánál a beavatkozás előtt 30-60 perccel kapjanak egy adag antibiotikumot, és a beavatkozás után 6 órával kapjanak fél adag antibiotikumot. Ahogy teltek az évek, és egyre nyilvánvalóbbá vált az antibiotikum rezisztencia veszélye, egyre többen kezdtek elgondolkodni az antibiotikumok felhasználásának csökkentésén. 2002-ben már a francia szakemberek, míg 2007-ben az angolok kezdték el csökkenteni a profilaktikus antibiotikum felhasználásukat is. Magyarországon a fogorvos szakma az American Heart Association, tehát az Amerikai Szívgyógyászati Társaság antibiotikum profilaxisról szóló szakmai ajánlását tette magáévá. Ez alapján még tovább csökkentették az antibiotikum profilaxis indikációit, tehát már csak a súlyos alapbetegséggel rendelkező úgynevezett magas kockázatú pácienseknél indokolt a profilaxis, és tovább csökkentették az antibiotikumok mennyiségét is. Tehát a súlyos alapbetegséggel rendelkező magas kockázatú pácienseknél a beavatkozás előtt 30-60 perccel kell alkalmazni egy adag antibiotikumot, és ezt később nem kell megismételni. Ezt nevezzük one shot, tehát egy dózis technikának. Nézzük meg, kik számítanak magas kockázatú páciensnek, tehát kiknél szükséges az antibiotikum profilaxis. Akinek már korábban volt infektív endokarditisze, tehát egy fertőzéses eredetű szívbelhártya gyulladása. Akinek műbillentyűje van. Cianótikus kongenitális víciumnál, amely egy súlyos szívfejlődési rendenség csoportot jelent. Sebészileg kialakított pulmonális sönttel élőknél. Ha a páciens szívtranszplantáción, tehát szív átültetésen esett át, és később kialakult nála billentyűbetegség. Vagy ha valakinek fél éven belül volt bármilyen szívműtéte. Ha valakinek két éven belül helyeztek be izületi protézist, vagy ha valakinek két évnél régebbi izületi protézise van, de emellett van valamilyen szisztémás izületi gyulladása, például lupus, vagy reumatoid artritis, vagy ha a protézissel ellátott izületben később gyulladás jött létre, vagy ha a páciensnek valamilyen immundeficiens, tehát csökkent immunitású, csökkent védekező képességű állapota van, például rossz indulatú daganat következtében. Tehát ezek azok az alapbetegségek, vagy állapotok, amelyeknél a profilaxis szükséges, amennyiben nagyobb vérzéssel járó fogászati beavatkozást kell végezni. Tehát fogeltávolításnál, implantátum behelyezésénél, replantációnál, tehát ha például nagyobb traumás sérülés hatására kiesik valakinek a foga, és a fog egyben marad, és később ezt a fogat vissza akarjuk helyezni a helyére. Periodontális műtéti beavatkozásoknál, tehát a fogágyon végzett műtéteknél, ilyen például a gingivektómia, gingivoplasztika, tehát az íny sebészi eltávolítása vagy korrekciója. Fogkő eltávolításnál és gyökérfelszín simításnál, fogszabályzó gyűrű felhelyezésénél, intraligamentáris és intraosszeális érzéstelenítésnél, amely két speciális érzéstelenítési módszer, vagy például gyökérkezelésnél, ha megmunkáló eszközünk túlmegy a gyökércsúcson, és ezáltal jön létre vérzés. Intézményünkben a fogászaton mi is megvizsgáltuk az antibiotikum profilaxis gyakorlatát. A vizsgálat 2007. augusztusától 2008. júniusáig történt. Célzottan három olyan dentoalveoláris szájsebészeti beavatkozást vizsgáltunk, amelyeknél magas kockázatú páciensek esetében antibiotikum profilaxis alkalmazása szükséges. A vizsgált beavatkozások fogeltávolítás, gingivektómia és gingivoplasztika és implantátum behelyezése. Összesen 146 olyan beteg dokumentációját néztük át, akik a vizsgált időszakban a már említett beavatkozások valamelyikén estek át. Azt kerestük, hogy a betegek hány százaléka kapott profilaktikusan antibiotikumot, és a dokumentáció alapján maradt-e el szükséges antibiotikum profilaxis, vagy volt-e indokolatlan antibiotikum használat. Azt találtuk, hogy a páciensek körülbelül egynegyede kapott profilaktikus céllal antibiotikumot. Nem fordult elő olyan eset, hogy szükség lett volna profilaxisra, és azt a páciens nem kapta meg. Viszont több olyan eset is volt, hogy valaki dokumentált indok nélkül kapott antibiotikumot. Mindössze 9 esetben, tehát a profilaxisban részesült páciensek körülbelül egynegyedénél dokumentálták csak a profilaxis indokait. Tekintettel arra, hogy az emberek általában zárójelentés nélkül mennek a fogorvoshoz, ezáltal a betegellátói szolgáltatások közül talán a fogászaton ismerik legkevésbé a beteg esetleges egyéb alapbetegségeit, alkalmazott gyógyszereit és régebbi műtéteit. Viszont a fogorvos is azt akarja, hogy betege biztonságban legyen. Ezért sokszor akkor is antibiotikumot használ, amikor arra nem lenne szükség. Tehát egy túlzott biztonságra való törekvés figyelhető meg. Inkább többször adnak antibiotikumot, mint sem, hogy az egyszer is elmaradjon. Igazából ez az adott betegre nézve felelősségteljes ellátást jelent. De sajnos ez nem ennyire egyszerű, mert az orvosnak az is felelőssége, hogy az antibiotikumoknak a hatása a későbbiekben is megmaradjon, akkor, amikor arra ténylegesen szükségünk lesz. Amikor azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk javítani antibiotikum alkalmazási gyakorlatunkat, arra gondoltunk, hogy ha jól ismernénk páciensünk egészségi állapotát, biztonsággal el tudnánk dönteni, mikor szükséges a profilaxis, és csak akkor alkalmaznánk azt. Figyelembe vettük azt is, hogy az ambulánsan elvégzett beavatkozásoknál kevesebb idő jut megismerni és dokumentálni a páciensnél meglévő, az antibiotikumok alkalmazását indokló rizikófaktorokat. Arra gondoltunk, hogy a szükséges egészségügyi információhoz úgy juthatnánk a legkönnyebben hozzá, ha a páciens a tajkártya átadásánál kézhez kapna egy kérdőívet, amelyben az általa elszenvedett korábbi és jelenlegi betegségeiről és gyógyszereiről kérdeznénk meg. A beteg a váróban kitölteni a kérdőívet, és akkor adná azt oda fogorvosának, amikor kezelésre belép hozzá a rendelőbe. A fogorvos átnézné a kérdőívet, ahol hiányt talál, arra rákérdezne, és a páciensnek is lehetősége nyílna megkérdezni azon részeket a kérdőívben a fogorvosától, amelyek adott esetben nem voltak világosak. És ez még így is rövidebb idő lenne, mint ezt az egész folyamatot kérdőív nélkül akarjuk elvégezni. Ha a pácienst írásban kérdezzük ki egészségi állapotáról, az neki is előnyös. mert a váróban több ideje van végig gondolni a kérdéseket, ezáltal feltehetően pontosabb válaszokat tud adni. Tekintettel arra, hogy már az idősek nagy része is rendelkezik mobiltelefonnal, ha a beteg valamelyik kérdése nem tudja a választ, akár otthon maradt hozzátartozójától, akár házi orvosától telefonon megkérdezheti azt. Sőt, tervezett beavatkozásoknál, már az első találkozásnál a páciens kézhez kapná a kérdőívet, és akár otthon is kitölthetné azt. Az írásos kikérdezés az orvosnak is előnyös, mert a kérdések célirányosak, minden fontos területet felölelnek, és a páciens esetleg elkalandozó válaszai sem tudják megzavarni a fogorvost abban, hogy helyes döntést hozzon az antibiotikum profilaxis alkalmazásával kapcsolatban. Az sem kevésbé jelentős tényező, hogy a páciensnek aláírásával hitelesítenie kell a kitöltött adatokat, ezáltal felelősséget is vállal a leírt információkért. És ezzel csökken az esélye annak, hogy a fogorvost esetleg olyan döntés miatt marasztalják el, amelyet nem pontos információ alapján hozott. Optimális az időkihasználás a kérdőíves rendszerrel, több idő jut a páciens aktuális panaszára. És a betegek is elégedettebbek lesznek, mert hisz titkon mindazt reméljük, hogy egészségi állapotunk egésze is érdekli az orvost, nem csak az aktuálisan panaszt okozó szervünk, ebben az esetben a fogunk. Végül a kérdőívünk bevezetésének két fontos üzenete van a fogorvosok számára. Az egyik, hogy nap mint nap emlékezzenek arra, meg kell állítanunk a túlzott és szükségtelen antibiotikum fogyasztást. A másik, hogy az orvosnak rá kell szánni az időt és az energiát a beteg felvilágosítására és tájékoztatására a korlefolyásról. El kell neki magyaráznia, hogy ha nincs szükség antibiotikumra, akkor miért nincs szükség antibiotikumra, és ez a széleskörű tájékoztatás jó hatással van a betegek gondolkodására is. Tehát azt akarjuk elérni, hogy a beteg megértse, és egyetértsen a döntésünkkel, és elfogadja a döntésünket, és ne forduljon elő az, hogy a páciensnek nem írnak fel antibiotikumot, mert az nem indokolt, erre ő hazamegy, és előveszi a régről megmaradt antibiotikumot, és elkezdi azt szedni. Vagy rosszabb esetben kér a szomszédjától. A take home message, tehát az egésznek a lényege, hogyha nem fogunk össze, és nem bánunk körültekintőbben az antibiotikumokkal, tehát az orvosok nem változtatják meg antibiotikum felírási szokásaikat, és a lakosság nem változtatja meg antibiotikum fogyasztási szokásait, akkor könnyedén megtapasztalhatjuk, milyen volt az antibiotikumok felfedezés előtti éra, és valóra is válhat korábbi tudósok jóslata, mely szerint az antibiotikum a baktériumoké lesz az utolsó szó. Végezetül szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek, professzor dr. Nagy Katalin dékánasszonynak, dr. Hajdú Edit docensasszonynak, és az adminisztrációs feldolgozásban nyújtott segítségükért az kórházhigiénés osztály dolgozóinak, Kaszonyiné Engyerikának és Süli Renátának. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!
Köszönjük szépen az előadást, most pedig szokásunkhoz híven kérdéseket tehetnek fel, amelyet gondolom, hogy előadónk is szívesen vesz. Tehát kérdezem a tisztelt közönséget, hogy van-e Fráter Márkhoz kérdése valamelyiküknek. Bátran.
Hogyha antibiotikum már nem lesz a baktériummal szemben elég, milyen lehetőség marad a kórokozók ellen?
Értem, köszönöm szépen a kérdést. Hogy egy fertőzés jöjjön létre, három dolog szükséges. Fertőzést okozó baktériumok, fogékony szervezet és közeg, amely a fertőzést át tudja adni. Ha nem lesznek antibiotikumok, akkor értelemszerűen nem tudjuk a fertőzést okozó kórokozókat elpusztítani, nem tudjuk az embereket meggyógyítani. Ilyenkor az a lehetőségünk áll fenn, hogy fokozzuk a még nem beteg embereknek, a fogékony személyeknek az immunitását, tehát egy védekező képességet alakítunk ki, védőoltásokkal, egészséges életmóddal, vitaminokkal, sok sportolással, és emellett nagyon lényeges, hogy a közeget, ha tudjuk uralni, ami a fertőzést átviszi, ez is egy nagyon jelentős előrelépés lenne. Tehát megakadályozni a fertőzést. A kézfertőtlenítéssel, a személyi higiéne fokozásával, én igazából erre gondolnék.
Én azt szeretném kérdezni, hogy ha a baktériumok rezisztensé váltak az antibiotikumokkal szemben, ez örökre így marad, vagy vannak-e arra tapasztalatok, hogy megfordítható ez a folyamat, vagy hogyan fog ez tovább történni? Köszönöm.
Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon jó példa erre a svédeknek a helyzete. Ugyebár Magyarországon az MRSA baktériumoknak, MRSA kórokozóknak a rezisztenciája 25%-os. Tehát az összes MRSA-nak 25%-a már rezisztens. Ez Japánban 60% körül van, az USA-ban pedig 30% körül. A svédek erre azt találták ki, hogy amikor egy antibiotikummal szemben elkezd kialakulni rezisztencia, tehát megjelennek már rezisztens törzsek, akkor az antibiotikumot teljesen kivonják a forgalomból, és nem használják. És ezáltal sikerült nekik visszaszorítani a rezisztenciát egészen 4%-ra, pedig nekik is elég magas érték volt előtte. Tehát például, ha megnézzünk egy mechanizmust, az MRSA-ra adták a vancomicint, és azt tapasztalták, hogy a kórokozók, amikor vancomicinnel érintkeznek, ez egy antibiotikum, akkor a sejtfalukat megvastagítják, és ezáltal ellenállóvá válnak, rezisztenciát alakítanak ki. De amikor elvették onnan, megvonták tőlük a vancomicint, akkor, mivel ez egy energia, egy rendkívül magas energia felhasználó állapot volt, nem érte meg a baktériumoknak. És amikor nem volt vancomicin, akkor visszálltak normál állapotba. Tehát ez alapján nem feltétlenül kell megbeadni a rezisztenciának, vannak arra példák, hogy a rezisztencia az megszűnik, hogyha megfelelő lépéseket teszünk.
Tetszett mondani, hogy az antibiotikumok, hogyha nem muszáj, akkor az orvosok nem nagyon alkalmazzák, csak akkor, hogyha tényleg már a gyulladás olyan jellegű, hogy muszáj az alkalmazása, hogy van esetleg az antibiotikumoknak olyan hatása, amely maradandó károsodást okozhat?
Tehát, igen, köszönöm a kérdést. Maradandó károsodást az antibiotikumok csak akkor okozhatnak, hogyha valakinek egy túlérzékenységi reakció alakul ki az antibiotikumokkal szemben. Tehát tudjuk, hogy vagy pontosabban egy sokkal gyakoribb példa, hogy valaki elmegy a fogorvoshoz, és akkor megkérdezik, hogy lidokainra érzékeny vagy nem. Tehát vannak a páciensek elég jelentős része érzékeny lidokainra, ugyanúgy, ahogy másoknak vannak különböző gyógyszerérzékenységei. Ugyanígy lehet érzékeny valaki az antibiotikumokra is. Tehát ezen kívül nagyon más veszélye az egyénre nézve nem alakulhat ki. A rezisztencia egy sokkal hosszabb veszély, sokkal hosszabb távon kialakuló veszély, ami mindannyiunkat érinthet. Az egyénre nézve egyébként nem veszélyes, és ha kialakul is egy ilyen túlérzékenységi reakció, jobban jár, hogyha ez egy orvosi rendelben történik, mintha inkább otthon.
Azt szeretném tudni, hogy annak lehet-e szerepe az antibiotikum rezisztencia kialakulása, hogy az állatok is kapnak antibiotikumot.
Köszönöm szépen a kérdést. Igen, lehet benne szerepe, mert az állatoknak is a bakteriális fertőzésekre az állatokban ugyanúgy antibiotikumot kell adni értelemszerűen. És viszont ez nem ez járul hozzá a rezisztencia kialakulásához nagy mértékben, hanem sokkal inkább az, hogy régebben olyan okkal használtak antibiotikumot az állatoknál, például tejhozamfokozásra, vagy pedig az állatok súlyának, méreteinek gyarapítására. Egész egyszerűen, hogy produktívabb, nagyobb állatokat kapjunk. És ez mind a rezisztenciát fokozta, ezt be is tiltották már azóta, úgyhogy ettől már nem kell félni, de mi az állatok is kapnak antibiotikumot a bakteriális fertőzésekre. De ez már sokkal kisebb szerepet játszhat csak a rezisztencia kialakulásában.
Nos, hogyha minden tiszta, önök előtt akkor köszönöm szépen Fráter Márknak a kitűnő előadást, és akkor engedjék meg, miközben ön helyet foglal, és megtapsoljuk.